Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. A magyar űrhajós jelöltek kiválasztása új fázisba lépett, lezárult a jelentkezés. Ezzel párhuzamosan a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont közös felhívást tett közzé a magyar űrhajós számára megvalósítható projektjavaslatok benyújtására. Zábori Balázssal, az Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási mérnökével, a Hunor Magyar űrhajós program projektvezetőjével beszélgettem.
Hunor program az egy elég összetett program, az űrhajós kiválasztásának a szempontjából lépett új fázisba, ami egy igen hosszú és összetett folyamat, de lezárult a jelentkezésnek az időszaka, és beléptünk a valós kiválasztás időszakába, és ebből a szempontból vagyunk egy komoly új fázisban. Innentől kezdve végig zajlik az a kiválasztási folyamat, amit előzetesen ledefiníltunk, ami nagyjából négy fázisra bomlik, és a végeredménye lesz, hogy kiválasztjuk azt a kettő űrhajóst és azt a két tartalékos űrhajóst, aki végül a programban majd a kiképzés során részt vehet, és ezek közül majd az egyikőjük repülhet. Ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött tulajdonképpen most február elejével a tudományos és technológia demonstrációs iparfejlesztési programnak is a megvalósítása, tehát ebből a szempontból is új fázisba léptünk, illetve hamarosan megkezdjük a küldetés tervezési programnak is a kidolgozását, ami szintén még egy újabb fázis, ha úgy tetszik. Úgyhogy tulajdonképpen itt egy nagyon összetett, magas szintű programról beszélünk, ami több alprogramra bomlik, amelyek folyamatosan mérföldkövekhez érkeznek. Ez mindenképpen egy izgalmas dolog.
Visszatérve az űrhajós jelöltekre, mennyien jelentkeztek?
244 jelentkezés érkezett be, és ez egy első adminisztratív szűrésen estek át, ebből 100 fő az, aki most jelenleg egy online kérdőívet tölthet ki. Ezt legjobb tudomásom szerint ez 86 férfit és 14 nőt jelent, és ezen online kérdőív segítségével tovább tudjuk majd szűrni őket, nagyjából a felére, és így mehetünk tovább majd a következő fázisokra.
A 60-as, 70-es években leginkább vadászpilótákat képeztek át űrhajósoknak, aztán a 80-as években már ugye tudósok, sőt tanárok is mentek föl az űrbe, egyre több kísérletet kellett végrehajtani, megváltoztak a feltételek, illetve megváltoztak az igények is. Most tulajdonképpen milyen űrhajóst keresnek?
Lényegében az a kulcs szó, hogy megváltozott a világ. Ezt mindig érdemes hangoztatni, hogy egy új emberes űrrepülési korszakba léptünk. Most már tulajdonképpen szinte akárki, akinek elegendő pénze van, főjuthat a világűrbe. Egyre szélesebb skálán mozog azon embereknek a száma, akik valóban főjutottak a világűrbe, és egyre kevésbé fontos az, hogy a világűrbe magasan képzett katonákat vagy pilótákat juttassunk fel, hiszen a technológia fejlődésével tulajdonképpen az emberi tényező magában az űrrepülés folyamatában szinte elenyésző. Az egész automatizáltan zajlik, földi irányítással, sőt néha annélkül számítógépek maguk hajtják végre a feladatokat. Alapvetően innentől kezdve már más célra zajlik az űrkutatás, egyrészt nyilván egy felfedezési célzattal is, az természetesen mindig része, amihez alapvetően kutatókra van szükség, illetve tudományos és technológia demonstrációs iparfejlesztési célzattal, aminek ugye az a lényeg, hogy olyan kísérleteket, olyan technológia demonstrációkat hajtunk végre, amikhez elengedhetetlen az űrbéli környezet, a mikrogravitációs környezet, a sugárzási környezet, az a fajta hőmérsékleti környezet, ami ott rendelkezésre áll. Éppen ezért ezekhez feladatokhoz pedig alapvetően jól képzett mérnökökre van szükség, vagyis én inkább azt tudom mondani, hogy napjaink űrutazói azok jól képzett, tanult szakemberek, kutatók és mérnökök.
Milyen projekteket kell vagy lehet majd végrehajtani az űrben a magyar űrhajósnak?
A magyar űrhajósnak alapvetően a magyar tudományos és kutatási programot kell majd végrehajtani, ez lesz a fő feladata. Ez a program, ez alapvető elemekre bomlik, olyan kompetenciák mentén zajlik majd, amelyeknek Magyarországon már komoly hagyománya van. Hát gondolok itt főként kozmikus sugárzási és dozimetriai technológia demonstrációkra és kísérletekre, anyagtudományi kísérletekre és technológia demonstrációkra, de ugyanúgy az űr élettanra, az űr élelmezésre, vagy a telekommunikációs technológiákra. Ezek mentén fog a magyar űrhajós konkrét eszközöket kapni, amelyekkel jól definiált kísérleteket fog végrehajtani a nemzetközi űrállomáson. A maradék idejében, ami szabadon értékesíthető, ott pedig megegyezésekre fogunk jutni partnerekkel, űrügynökségekkel, akár a környező országokkal, kisebb államokkal, akiknek nincs lehetősége feljuttatni űrhajóst, de eszközt szeretnének feljuttatni, és azoknak az eszközöknek a használatára is kiképezzük az űrhajóst, és akkor egy igen összetett feladata lesz az űrállomáson, de mindenképpen tudományos és technológiai feladata lesz.
Adott esetben projekti javaslatokat is várnak.
Így van, igen, ez ebből a szempontból is új fázisába lépett, hiszen nyilván az űrkutatási tudományos tanács segítségével, aki a külgazdaság és külügyminisztériumnak az űrkutatásban meghatározott tanácsadó testülete, sikerült nyilvánvalóan közösen azonosítani azokat a területeket, ahol Magyarország amúgy is kompetens, amiket nemrég felsoroltam, de ezen területek mentén most kinyitottunk egy felhívást, egy közös felhívást, amit a Külgazdaság és Külügyminisztérium és az Energiatudományi Kutatóközpont közösen tett közzé, amelynek keretében bizonyos feltételrendszer mentén bárkitől javaslatot várunk, főként kutatóhelyektől, oktatási intézményektől, arra vonatkozólag, hogy milyen tevékenységeket, milyen kísérleteket, milyen technológiai demonstrációkat lehetne végrehajtani a nemzetközi űrállomáson a program keretében. És nagyon fontos, hogy a cél az kell legyen, hogy Magyarországnak az emberes űrrepülés területén meglévő kompetenciáit továbbfejlesszük, és még versenyképesebbé tegyük. Nehogy Isten további képességeket építsünk az országban, készülvén arra, hogy az egész világ egy új emberes űrrepülési korszak felé halad.
Meddig várják ezeket a bizonyos projektjavaslatokat?
A felhívás jelenleg 3 hónapra írtuk ki, május 15-ig várjuk egyelőre. Elképzelhető, hogy meg tudjuk majd hosszabbítani, jelenleg azonban ez a 3 hónapos időablak áll rendelkezésre a pályázók számára.
Mikor lesz meg az a kettő, aki felkészülhet, és mikor kerülhet magyar ember ismét az űrbe?
Várhatólag az ősz folyamán lesz meg az a 2 fő, de legkésőbb év végére, karácsonyig biztosan meg kell legyen az a 2+2 fő, akivel jövő januártól el kell kezdenünk a kiképzéseket, hiszen 2024 elején már repülhet ez az űrhajós, az az egy, akit kiválasztunk, és 1 évre biztosan szükség van, hogy a teljes, komplet kiképzést megkapja, hiszen ugye a kiképzés az nem csupán abból a fajta kiképzésből áll, amire mindannyian gondolunk, hogy akkor egy űrhajóssá válik, mert igen jelentős időbe kerül az, hogy rengeteg kísérletre és eszközre, technológia demonstrációra, amit neki kezelni kell az űrállomáson, ő neki bele kell tanulnia. Az ezekre való fölkészítés is komoly időt igényel, úgyhogy a 2023-as év az már arról kell szóljon, hogy az űrhajósokat, akiket kiválasztottunk, azt fölkészítsük arra a munkára, amit az űrállomáson fognak végezni.
Azt lehet tudni, hogy hol lesz ez a felkészítés?
Ez egyelőre még egyeztetés alatt zajlik. Igyekszünk azt elérni, hogy amennyire lehetséges a nagy részét Magyarországon tudjuk végezni, vagy Magyarországon kiépíthessünk olyan kiképzési kompetenciákat, amivel tegyük föl, jelenleg még nem rendelkezünk. Természetesen a kiképzés egy bizonyos része biztos, hogy Amerikában fog történni, hiszen egy amerikai partnerrel jut fel a nemzetközi állomásra, illetve mivel az Európai Űrügynökséget is szeretnénk bevonni a folyamatba, ez egy jó eséllyel Európa különböző országaiban is fog kapni képzéseket a magyar űrhajós. Viszont a magyar eszközök fölkészítőknek a használatára való fölkészítést az szinte biztos, hogy itthon tudjuk számára nyújtani, tehát a magyar fejlesztők és tudósok tudják majd fölkészíteni arra, hogy a saját eszközeinket hogyan használja a nemzetközi űrállomáson.
Sigma, a holnap világa.
Reprodukciós kutatóközpont alakult a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az új kutatóközpontnak az a célja, hogy az asszisztált reprodukciós kezelések még nagyobb hatásfokkal működhessenek, mondta a központ szakmai vezetője. Kalapos Mihály kérdezte Várnagy Ákost.
Maga a kutatóközpont az a meglévő reprodukciós központnak, tehát a klinikai rutint ellátó tevékenységnek a kiegészítéseképpen jött létre. Ugye alaphelyzetben mi a klinikának a reprodukciós ellátását végezzük, ez ugye köznyelv szerint a lombigvívi tevékenységet jelenti. Igazából nem csak ezt a tevékenységet jelenti, ami a központban zajlik, hanem minden meddőséggel, reprodukcióval, teherbeeséssel kapcsolatos kivizsgálást, illetve kezelést elvégzünk itt, és a most létrejött központ az annyiban több egy hagyományos lombigvívi központtól, hogy itt az egyetemnek a kutatási potenciáját is arra fókuszáljuk majd, hogy akkor a megjelent betegeknek az ellátását segítsük, olyan innovációt helyezzünk ugye a munkafolyamatokba, amitől várhatóan majd a sikerességi arány az javulhat, és ezáltal nyilván a jövőben jelentkező pároknak az esélyeit igyekszünk javítani.
Mitől javulhat a sikeresség?
Hát ennek a területnek a legnagyobb problémája az, hogy igazából bármennyire fejlett eszközökkel is dolgozunk, nagyon korszerűek tényleg a hormonkészítmények, a műszereink. Az utóbbi néhány évben, évtizedben elértünk egy olyan képzetbeli határt a sikeresség tekintetében, amit nem nagyon tudunk túlélni. Nem csak mi, más központok, európai, amerikai központok is, ennek több oka van. Maga ez a lombibébi ellátás is nyilván nem egy 100%-os beavatkozás. Az egyik oka az, hogy bármennyire jól végezik a kollégák is, mi is igyekszünk a tevékenységet, azért egy bizonyos határt is ezzel a 30-40% nem tudunk meghaladni. A másik probléma, hogy a most jelentkező pároknak a jelentős többségénél olyan gondok is fönnállnak, ami korábban nem, tehát megnőtt a főleg a női életkor miatt később hozzánk fordulóknak az aránya, főleg a 40 fölöttiek, akiknek jóval nehezebb ugye segítenünk, hiszen jóval több az olyan jellegű problémája a petesejtjeiknek, embriójuknak, amin sajnos nem tudunk segíteni. Illetve sajnos a másik oldalnak, tehát a férfi oldalnak is az eredményei úgymond az utóbbi években jelentősen romlottak, gondolok itt a sperma számra például, ami hát újabb kihívások elé helyez minket. Gyakorlatilag az utóbbi néhány évben igyekeztünk ugye jobban végezni a tevékenységet, de azáltal, hogy a pároknak például az életkora az magasabb, a jobban végzett munkának a sikerességben nem jelenik meg számottevő hozzanata.
Magyarán mindenképpen azt mondaná, hogy ne 45 év alatti nők jelentkezzenek, hanem inkább 40 év alatti nők.
Sőt, a 40 év alatti még jobban lejjebb vinném, akár 35 év alattira is, mert klasszikusan az a legjobb prognózisú beteganyag. Az a kutatási terület, amit mi hozzá tudunk tenni, az sajnos ezen a problémán nem fog tudni segíteni. Azon tud segíteni, hogy olyan embriókat válasszunk ki azoknál a pároknál, akiknél ez lehetséges, aminek a legnagyobb esélye van a megtapadása. És a kutatóközpont az igazából ez irányba fog tevékenységeket és kutatásokat végezni. De az üzenet mindenképpen ez, tehát minél hamarabb kell hozzánk fordulni. Magyarországon ugye a feleslegesen adományozás nagyon szigorú körülmények között végezhető, csak ezért jelentős számban mennek ki a házaspárok külföldre, ahol ez könnyebben elérhető. Ezen nem tudunk változtatni, de azon igen, hogy legalább akik hozzánk fordulnak, azoknak az esélyeit próbáljuk javítani a jobb embrióknak a kiválasztásával.
Tulajdonképpen azt tudják vizsgálni, hogy mikor a legalkalmasabb a mély nyálkahártya az embrió befogadására, és ezáltal lehetne egyébként a sikert növelni?
Ez az egyik iránya, igen, a kutatásnak, tehát az anyai oldala, ahogy említette. A másik pedig nyilván az embriónak az oldala, tehát hogy igyekezzünk egyrészt olyan embriókat létrehozni, csúnya szóval, amik a lehető legkisebb károsodásnak vannak kitéve, tehát olyan körülmények között neveljük ezeket az embriókat, másrészt pedig, amikor beültetésnél választunk az embriók közül, kiválasztani a legalkalmasabb, a legéletképesebb, várhatóan a legegészségesebb embriót, hogy ezáltal növeljük a teherbeesésnek az esélyét.
Azok a számok pontosak egyébként, hogy Magyarországon ma a gyermekre váró vagy vágyó párok 15%-a nem éri el a célját? Tehát, hogy egy ilyen 100-150 ezer párról beszélhetünk?
Hát inkább úgy mondanám, hogy 10-15% az, aki ilyen jellegű problémával küzd. Azért szerencsére elég jelentős számban a központoknak a működésének köszönhetően elérik a céljukat, de valamilyen formában nagyjából ez az a szám, aki segítségre szorul. Ez nem mindegyik esetben azt jelenti, hogy mindenkinél ugye lombik bébi beavatkozásra kell, hogy sor kerüljön, vannak egyszerűbb kezelések is ennél, akár csak egy egyszerű gyógyszeres kezelés is tud segíteni sokaknak, de körülbelül ennyi azoknak az aránya, igen, akik meddőségi központhoz kell, hogy forduljanak.
Sigma, a holnap világa.
Továbbra is kevés a fecske Magyarországon, pedig ezeknek a madaraknak óriási szerepük lenne a klímaváltozás miatt megjelenő kártevők és betegségterjesztő rovarok elleni védekezésben. A természetes fészkek és telepek fokozott védelme mellett műfészkekkel, sárgyűjtőhelyek létesítésével vagy a költőfalak felújításával segíthetnénk gyarapodásukat. Tatár Tímea kérdezte Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjét.
2000 és 2010 között a magyarországi fecskeállomány hát közel összeomlott, mintegy 62-64%-kal csökkent. Ezért 2010-ben a fecskék voltak az év madarai, akkor kezdtünk egy intenzív kampányba, legfőbb partnerként a médiát és a lakosságot megszólítva, bevonva. ugyanis látszott, hogy ha ez a tendencia folytatódott volna, akkor 2020-ra eltűntek volna a fecskék Magyarországról. Szerencsére ez az összefogás sikeres volt a tekintetben, hogy meg tudtuk állítani ezt az állománycsökkenést. Tehát azt lehet mondani, hogy 2010 óta Magyarországon legalább minden második fecske továbbra is hiányzik, de legalább az állománycsökkenés mértéke nem változott, nem romlott.
Mi áll a háttérben? Kiszorultak a korábbi élőhelyeikről, vagy maga az ember szorítja ki őket?
Az állomány összeomlás hátterébe kizárólag emberi tényezők állnak, emberi hatások, ezek között vannak közvetlenek és vannak közvetettek. Ugye a legfontosabb a nagyüzemi mezőgazdaság élőhely átalakító hatása, a kemizálás, illetve Magyarországon az is hozzátartozik, hogy az Európai Uniós csatlakozásunkat követően egy sok évszázados rendszer összeomlott. Magyarán a legelő állattartás, ezenből is a háztáji állattartás hihetetlen mértékben csökkent. Ezzel ugye kiürültek az istállók, a kedvelt fészkelő helyeik ilyen szempontból már kedvezőtlenné váltak számukra. Aztán a másik nagy negatív hatáscsoport, vagy hatás a klímaváltozás, ugye hát ez is emberi tevékenységre vezethető vissza. Ugye a fecskék táplálékspecialisták csak repülőrovarra vadásznak, ez azt jelenti, hogy rendkívüli mértékben érzékenyek az időjárási szélsőségekre, és a klímaváltozás egyik mindennapjainkra gyakorolt hatása az, hogy a szélsőséges, az évszakhoz képest szokatlan időjárási jelenségek gyakorisága, ereje és hossza jelentősen nőtt. És akkor Magyarországon van egy sajnos egy harmadik, vagy volt egy harmadik ok is, ez pedig a fecskefészkek leverése, tömeges leverése szinte mindig a költési időszakban. Utóbbi kapcsán el kell, hogy mondjam, vagy elmondhatom, hogy a több mint 10 éves kampánynak köszönhetően megmerem kockáztatni, hogy ez legalább 70%-kal csökkent.
Milyen formában tudjuk egyébként mi a hétköznapokban segíteni azt, hogy az állomány nem csak hogy fennmaradjon, hanem még szaporodjon is?
Ugye a legfontosabb minden lakott fecskefészek megóvása, megőrzése, ugyanis az ezek mellé kitett műfészkek, ami egy másik megoldás, a költözési aránya messze lesz a legjobb. Ugye itt a kedves hallgatókban felmerülhet, hát oké, hogy meg kell védeni minden fecskefészket, de mi van akkor, hogyha fel kell újítani az épületet, ki kell cserélni a nyílászárókat, szigetelni kell, és ott vannak útban a fecskék. Erre is van természetesen megoldás, hogy a fecskefészkek védettek, ezeket leverni egész évben tilos, viszont a költési időszakon kívül, november 1 és március 31-e között a megyei kormányhivatal engedélyezi ezeknek a fészkeknek az eltávolítását, tehát nem kell a fészkeket eltávolítani, törvénytelen módon leverni lakott állapotban a nyári időszakban. Ezek az építkezések ugye mindig hosszú időtartamúak, hosszabb időtartamúak, jól lehet tervezni, tehát most még lehetőség van a nyára, tavaszra, nyára tervezett felújításoknak útban lévő fészkek eltávolítását engedélyeztetni.
Milyen következményei vannak, lehetnek annak, hogyha nagyságrendekkel csökken a fecskeállomány?
Kedves hallgató, megint jogosan teheti fel a kérdést, hogy a minden napig mi közöm nekem ahhoz, hogy a fecskék állománya csökken. Ha így nézzük, akkor valóban igaza van a hallgatónak. Ha azonban figyelembe veszük, hogy minden egyes fecske, amíg Magyarországon tartózkodik, ugye vonlófajokról van szó esetükben is, minimum 1 kiló, de inkább ennél több rovart fogyaszt el. Ezek csak repülő rovarok, mérettartományuk a levéltetűtől a nagyméretű legyekig tart, és ezek közé tartoznak igen jelentős mezőgazdasági kiskerti kártevők, illetve a házi és társállatokra, de magára az emberre súlyos, akár életveszélyes betegséget terjesztő rovarfajok. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az elmúlt 10-11 évben minden augusztusban hiányzik körülbelül 2 millió fecske, ez azt jelenti, hogy azt is jelenti, hogy 2 millió kilogramm, 2000 tonna rovar itt marad a nyakunkon, és ilyenkor mit csinál az ember? Hozza a kemikáliáit, ami tovább pusztítja a környezetet és a természetet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.